A Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője Mesterházy Attila az Aréna vendége. Elnök úr, a programírásnál és saját helyzetük elemzésénél foglalkoznak azzal, hogy a közvéleménykutatások szerint markáns elmozdulás a pártok erőviszonyában nincs, ahhoz képest meg különösen nem, hogy az elmúlt két év milyen konfliktusokat hozott.
Nézd, ez egy lassú folyamat, hogyha azt tudom mondani, hogy a Szocialista Párt az a mi kormányzásunk idején 4 év alatt vesztett el a támogatottságát, most is 4 év kell ahhoz, hogy ezt újraépítsük. Ha a tendenciát nézzük, akkor az látszik, hogy a Fidesz folyamatosan veszít a támogatottságából, az MSZP pedig ugyan lassan, nem áttörésszerűen, de növeli a támogatottságát. Éppen hallgattam most a híreiket, és az MT hírt vették át valószínűleg. Egy apróbb, ám de számunkra lényeges dologról nem számolta be az MT hír a szondakutatás alapján, nevezetesen, hogy ugyan azt egy szignifikáns hírként tálalta, hogy a bizonytalanoknak a száma 3%-kal nőtt, de azt elfelejtette.
Igen, borzasztó.
Ez így van, miközben a Szocialista Párt biztos szavazók körében pedig 3,1%-kal növelte a támogatottságát. Ez azt jelenti, hogy egy éve nem volt ilyen magas a szocialistáknak a támogatottsága, és azt is mutatja, hogy most már csak olyan 8-9% körüli a különbség a két párt között, tehát magyarul 10%-on belüli sávba esett be a két párt közötti támogatottság. Társbeli különbség, és az sem nagyon hozta a hír, hogy minden más párt veszített egyébként a biztos pártválasztók körében, hogyha jól emlékszem, kivéve az MSZP. Nem kell örömtüzeket gyűjteni, hogy így értsék a hallgatók sem ön ezt a mondatot, csak hát, hogy azt azért regisztrálni kell, és meg kell jegyezni, hogy kemény munka árán, de próbáljuk visszaszerezni a támogatottságunkat, a hitelességünket, ezért változtattuk meg a párt szervezetét, szerkezetét, ezért választottunk új vezetést a Szocialista Párt számára olyan személyekből, akik az elmúlt kormányzati időszakban nem töltöttek be semmilyen vezető funkciót, vagy az elmúlt 20 évben nem az első sorból képviselték a Szocialista Pártot, és ezért írunk most egy olyan programot, amiből látni fogják az ez iránt érdeklődők, a választók, hogy bizony a Szocialista Párt bizonyos témakörökben tanulta saját hibáiból is, meg mások hibáiból is, és ezeket a hibákat kijavította, és már más politikát képvisel.
A tagság létszáma, illetve a Szocialista Párt szervezete a volt miniszterelnök kiválása, illetve az új vezetők választása óta változott, mert ott néhány héttel később beszéltünk, és azt mondta, hogy kevesebben mentek el, mint amennyire számítottak.
Így van, ez ma is így van, sőt, vannak azért egy páran, akik gondolkodnak azon is, hogy esetleg visszatérjenek a Szocialista Pártba azok közül, akik elpártoltak. Mi üdvözlünk minden ilyet, hiszen számunkra az a fontos, hogy erősödjön a baloldali közösség, erősödjön az MSZP-nek a támogatottsága. Mi azt látjuk, hogy tisztábbak lettek a viszonyok, egyértelmű lett a politikai irányvonal, az értékrend, megszűntek a belső viták. Hát ha megnézi, az elmúlt 3 hónapban szinte nem tud olyan egymásnak ellentmondó nyilatkozatot említeni, ami egyik szocialista politikus és a másik között zajló konfliktus mutatná.
De még olyat sem, hogy nincs belső vita.
Nincsen belső vita. Tehát hál' Istennek, én is mondjam, nem hiszik el nekem elemzők, hiszen a Szocialista Pártban kevés alkalommal volt ilyen kegyelmi állapot, hogy nem a belső konfliktus, az intrik és a belső vita töltötte ki a mindennapokat. Szerintem ez egy hatalmas eredmény, és ezt csak a kollégáimnak, képviselőtársaimnak, pártvezetőinek tudom megköszönni, hogy mindenki fölmérte azt, hogy mekkora nagy a tétje a következő választásoknak. Nem csak a mi életünk miatt félértés ne essék, hanem az ország szempontjából. És mindenki a saját személyes érdeke, véleménye, kritikája elé tudja helyezni a közösségi érdeket, és most azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban tényleg csapatként, egy valódi szervezetként működik a Szocialista Párt, ezért mondtam azt, és ma is csak ezt tudom mondani, hogy egy erősebb, egységesebb pártot hoztunk létre, amióta megtörtént ez a kilépés a pártból. Ők is mennek a saját útjukon, már a volt miniszterelnök úrnak a csapata pártja, mi is megyünk a saját útunkon, és természetesen mindenki azért dolgozik, hogy minél szélesebb választói tudjon megszólítani.
Számol még a volt miniszterelnökkel, akár mint politikai szövetségessel, akár mint politikai ellenféllel, most ugye a plágiumvád őt is elérte?
Hát én, hogyha jól láttam ezt a talán tegnapi nyilatkozatát a Pécsi Egyetemnek, akkor ebből az derült ki, legalábbis rektor úr szavaiból az derült ki, hogy nem lehetett bizonyítani azt a plágiumvádat, amit a Hír TV meg a Magyar Nemzet, tehát a jobboldali sajtó megfogalmazott. mindenféle sejtetések vannak, de fekete-fehéren, hogy a Schmidt-Pál esetében kiderült, nem tudták bizonyítani ezeket a vádakat, sőt a rektor úr valahogy úgy fogalmazott, hogy abban az időszakban többször volt olyan, hogy ugyanazt a témát adták ki egy-egy diáknak diplomunka vagy disszertáció témaként, és ezért könnyen lehet, hogy több diplomunkának a címe is megegyezik, mert ugyanarra a témáról kellett írni, de természetesen ezt többféleképpen meg lehet közelíteni. Most ezek a mondatok nem igazolják azt, amit most a Hír TV meg a Magyar Nemzet próbál beállítani, hogy meg a Fidesz is, hogy hát akkor most fekete-fehéren kiderült, hogy igaz a vád, szó sincs róla, pont az ellenkezője derült ki, hát nem sikerült bizonyítani.
Nem is tisztázták tökéletesen a volt miniszterelnöket.
Én most arról beszélek, hogy de a másik oldal sem igaz, tehát magyarul nem tudták a vádakat bizonyítani. Persze erre egy megoldás lenne, hogyha előkerülne a volt miniszterelnök úrnak a dolgozat, és akkor össze lehetne hasonlítani a kettőt, de az egyértelműen nem igaz, hogy fekete-fehérre lehetett volna az bizonyítani, hogy megtörtént ez a dolog. Tehát én ettől távol, vagy ettől függetlenül inkább így mondom, gondolom azt, hogy természetesen a demokratikus pártokkal való együttműködés, az ott és a párt mindig is nyitott volt, és nyitott is lesz a következő időszakban.
Gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc inkább marad a politikai harcmezőn?
Hát én ismerem őt, tehát azt gondolom, hogy ő egy eléggé ilyen értelemben kemény politikus, tehát majd inkább megharcol sok mindenért, és nem hiszem, hogy önként felad bármit is. Szerintem ez egy helyes politikai magatartás, hiszen én magam is kemény küzdő vagyok, és próbálok hosszú távban gondolkodni, de egy politikusnak nem baj, ha sajátja. Én úgy számolok, hogy minden demokratikus párttal való együttműködés az fontos a szocialista párt számára. Most legutóbb éppen a második kerületben volt időközi választás, ott egy civil jelölt mögé az LMP, az MSZP és a DK is felsorakozott, tehát volt már rá példa, hogy kialakult egy ilyenfajta együttműködés.
Az eddig lezajlott időközi választások azok alkalmasok voltak valamilyen politikai következtetés lebonására? Mert egyrészt azt mondja, hogy amikor azt a kormányoldali jelöltek nyerik, az tulajdonképpen legitimálja a kormány politikáját.
Hát szerintem nem ez legitimálja, akkor akik meg otthon maradtak, akkor nekik meg mi a véleményük. Tehát ugye lehet játszani a politikai érvelésre. Igen, de akkor miért nem mentek elszavazni? Hát, hogy annyira elégedettek lettek volna, elmentek volna a Fideszre, tehát így is érvelhetnék. Tehát a tartózkodás is egyfajta kritika, de nem akarom elviccelni a dolgot. Igen, mindenféleképpen mutat többféle tanulságot is. Egyébként ma pont elnökségülésen is váltottunk erről pár szót. Az egyik tanulság az, hogy a közvénykutatási adatok fölött szerepel mindig a szocialista párt minden egyes időközi választáson. Tehát magyarul az aránya, amit a szocialista párt elér, az mindig több, mint amit az éppen aktuális bármelyik intézet is mér a szocialista párt számára. Az is egyértelmű, hogy azok a hírek, meg néha szerintem tudatos torzítások, amik úgy szólnak, hogy a Jobbik már megelőzi majdnem a szocialista pártot, ez sem az időközi választások eredményéből, sem a mostani kutatásokból nem derül ki, sőt, pont ennek az ellenkezője, hogy szó sincs erről, a szocialista párt stabilan őrzi a legnagyobb ellenzéki pártnak a szerepét, tehát magyarul komoly esélye van arra, hogy ezt a támogatást növelve 2014 után kormányzó párt legyen. A harmadik pedig, hogy melyek azok a kommunikációs és kampánytechnikák, amik működnek. Mi sok mindent tesztelünk most a mostani időközi választásokon, tehát hogy melyek azok a módszerek, amik működnek, melyek azok, amelyek kevésbé, hogy lehet minél olcsóbban megoldani egy ilyen kampányt. És azt látjuk, hogy ebben egész jól körmazódik az, hogy mi kell, hogy legyen majd a 2014-es kampánymódszereinknek az egyik legnagyobb, hogy mondjam, eszköze, vagy a legerősebb eszköze. Nem találjuk ki a csőbe a lyukat természetesen. Ez a nagyon sok személyes találkozó a választópolgárral. Tehát magyarul kevesebb...
Egyesi Péter is csinálta, Gyurcsány Ferenc is.
Nem ugyanaz. Tehát abban az időszakban azért az óriás plakát, a televíziós spot, a rádió hirdetés, és az időszakos újság, a hírlevél, tehát nagyon sokféle módon, a direkt marketing levél, tehát azért sokféle más olyan módszer volt, ami akkor hatékonyabb volt, vagy legalábbis hatást ért el. Ma úgy látjuk, hogy sokkal hatékonyabb az, hogyha a direktben fölkeressük a választópolgárt, több időt szánunk rá, tehát magyarul személyesen is meg akarjuk győzni őt, hogy egyrészt fontos, hogy eljön szavazni, másrészt meg fontos, hogy ránk szavazzon, és hogy még a telefonhívásoknál is nem csak a nagy semmiben, meg egy ilyen olyan gépi hangon érdemes ezt a kampányt csinálni, hanem oda is érdemes aktivistákat call centerbe beültetve, személyes kapcsolatot kialakítva kampányolni. Ez sokkal időigényesebb, sokkal fárasztóbb, ez igaz, viszont sok esetben sokkal olcsóbb is, hiszen az aktivisták azok társadalmi munkában dolgoznak, de össze nem lehet hasonlítani a hatékonyságát ennek, meg az összes többi ilyen típusú kampányeszköznek, ami nem egy ilyen közvetlen megkeresésen alapul.
Személyes mozgósítás, már
személyes látom,
mondani, hogy hát ezt Ron Werber találta ki annak idején, ő vitte tökére.
Hát akkor ezt a Kubatov lista továbbfejlesztette, de azt gondolom, hogy attól még, hogy ez akár Ron Werber nevéhez kötődik-e a sajtóba, ettől függetlenül ez egy működőképes dolog tud lenni. Látható módon a Fidesz abban érdekelt, hogy alacsony legyen a részvétel, hiszen ha most már nincs részvételi küszöb sem, és az látszik, hogy ők arra appellálnak, hogy alacsony részvétel mellett a saját Kubatov listájukat végighívva több embert tudnak mozgósítani, mint az MSZP. Mi fejlődőképesek vagyunk, tanulunk a pozitív példákból, már abból, hogy ez a direkt kampány, ez jól működik, nem csak itthon, hanem külföldön is, és éppen ezért az ilyen típusú készségeinket és képességeinket és eszközeinket nagy mértékben fogjuk fejleszteni a következő hónapokban.
A elnök tanácsadói a Népszabadság szerint jönnek segíteni.
Igen, hát volt több olyan tárgyalásom, ami az ottani kampány segítő emberekkel volt. Itt a legfontosabb, ami engem érdekelt, hogy az a fajta internetes kampány, ami Obamának az egyik fő sikerét, vagy sikerének az egyik elemét adta, hogy azt hogyan építették fel ezt a kampányt, milyen strukturális háttér kell hozzá, mennyi időt vesz igénybe egy ilyen rendszer felépítése, és ez ügyben folytattam konzultációkat, és valóban szeretném ezt a fajta kampányt itthon is meghonosítani, már legalábbis az MSZP eszköztárában. Tehát fontos lenne, hogy ugyan nem lehet összehasonlítani az ottani amerikai internet elterjedést meg a magyarországit, de már azt lehet látni, hogy jóval több internet használó van, közösségi média tekintetében is egyre fejlettebb, egyre többen használják, tehát magyarul ez a internetes kommunikációs eszköz, kampány, ez szerintem 14-ben még nagyobb hatással vethető be, mint akár 4 vagy 8 évvel ezelőtt, úgyhogy ebben egy nagyon eltökélt szándékom, hogy ebben segítséget fogunk kérni, és az ottani tapasztalatokat hasznosítani fogjuk.
De ezt csak 2014-ben a választás évében indítják el, vagy addig
nem, hát azért, ahogy nekem ott elmagyarázták a szakértők, az egy 6-8 hónap, amire egy ilyen rendszert föl lehet építeni, és egy olyan hatékonyságot lehet benne elérni, ami valóban már érezhető és kitapintható, úgyhogy magától értetődik, hogy ez a jövő évben kell, hogy működőképessé váljon.
És az államokban egyébként kivel és miről tárgyalt?
Az Egyesült Államokban volt külügyminisztériumon tárgyalásom, energetika témában, különösen a Nabucco projekt érdekelte a tárgyaló partnereket, de a külügyminisztérium azokkal a személyekkel is beszélgettem, akik Magyarországért felelősek, illetőleg van egy nagyon speciális projekt a magyar politikában, ez a Tom Lantos intézet, azért speciális, mert ebben volt egy politikai konszenzus a demokratikus pártok között, hogy ezt az intézetet létrehozzuk és üzemeltetjük, tehát ezen az ügyben is tárgyaltam Tom Lantosnak az unokáját. De emellett most ezen az úton sokkal inkább arra fókuszáltam, hogy azokkal találkozzak, akik Magyarországgal foglalkoznak a különböző szintenkek, kutatóintézetek, szakértők, újságírók körében, hogy lássam, hogy ők hogyan látják Magyarországot, és el tudjam azt is mondani, hogy mi hogyan látjuk a magyarországi helyzetet, és több civil szervezettel is találkoztam, a Freedom House-tól kezdve a Transparency International képviselőiken át, és számos más egyetemi emberrel. Itt természetesen szóba került az ország helyzete, meg az, hogy mi 2014 után hogyan gondolkodunk, min változtatnánk, ha lehetőséget kapunk, hogyan alakítottuk át, vagy alakítjuk át a pártot, hogyan tesszük versenyképessé. Nagyon élénk volt az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam, és egy általában egy ilyen aggódó kritika jellemezte, egy jó szándékú aggódó kritika jellemezte az amerikai partnereknek a véleményét.
De ez sarkította a képet, vagy finomította?
Én azt gondolom, hogy őszinte voltam. Tehát szerintem abban nincsen baj sosem, hogyha egy politikus ragaszkodik ahhoz, hogy nekem nagypapám azt mondta, hogy mindig az igazat érdemes mondani, akkor nem kell emlékezni, hogy kinek mondtam, és mikor, és mit. Tehát én azt gondolom, nekem olyan véleményemnek kell lenni, ami ebbe a szobába is, amikor nyilvánosan beszélek is ugyanaz, meg amikor kimegyek mellettünk levő helységbe magánemberként beszélgetni önnel. Tehát nem jó az, hogyha többféle véleményem van egy politikusnak. Tehát én ugyanazt mondtam, mint amit itthon is mondok. Természetesen más módon, más stílusban, de ettől függetlenül nem tér el a külföldi vélemény a magyarországi véleménytől.
Ha a miniszterelnök azt mondta, hogy júliusig ne nagyon menjenek szabadságra a kormánypárti képviselők, ebből a felhívásból milyen következtetés volna, mi lesz?
mondott már ilyet a miniszterelnök, aztából csak rosszabb lett, mert egy csomó rossz törvényt fogadtak el, tehát szerintem jobb lenne, hogyha fideszes képviselők többet mennének szabadságra, mert akkor kevesebb kárt tudnának okozni Magyarországon.
Igen, de most kérdődik az tárgyalások, valaki azt mondja, hogy ebből azt következik, hogy egy rakás kétharmados törvényt meg kell változtatni.
Hát Magyarország érdeke az lenne, hogy megjön a miniszterelnöknek a józan esze, és valóban azokon a területeken, ahol kell változtatni, és itt ne keverjük össze, nem az IMF miatt kell változtatni, nem az Európai Unió miatt kell változtatni, hanem azért, mert egy rossz politikát folytat a mostani kormányzat. Az látszik, hogy megpróbálják a nyakába varni ezeknek a szervezeteknek, vagy bármilyen külföldinek, hogy azok miatt kell változtatni. Ez igazság az, hogy az egykulcsos adóhoz semmi köze nincs sem az IMF-nek, sem pedig az Európai Uniónak, sőt, az IMF maga azt mondja, hogy hát érdemes lenne átgondolni egy progresszív adórendszert, mert az igazság is, meg hát költségvetési szempontból is jó.
Ilyen szempontból van köze?
Hogy van, de az IMF felől tárgyalás az mindig úgy van, csak ugye hál' Istennek nem kell mindenkinek ezzel foglalkozni az országban, hogy az IMF-fel való megállapodásnak az a lényege, hogy egy országot átsegítsen egy krízis helyzeten, amikor maga nem tudja a rossz politikából fakadó negatív eredményeket vagy következményeket kiküszöbölni, ezért jön egy IMF segítség, tehát egy IMF hitel, amivel átmenetileg átsegítik az országot ezeken a nehézségeken, a krízisen, de utána az a cél, hogy az IMF szerződésben a kormány által vállalt kritériumok teljesítésével soha többet ne kelljen az országnak újra az IMF-hez fordulni, tehát magyar egy fenntartható növekedési, fejlődési pályára tudjon állni az ország, olyan körülmények között, hogy egyensúlytalanságok ne jellemezzék a költségvetését. Tehát magyarul az IMF célja az, hogy a megegyezés kapcsán az által egy fenntartható fejlődési pályára állítsa az országot, és ehhez adnak szakmai segítséget. De ők sosem követelnek valamit, ők megfogalmaznak célokat, és a magyar kormánynak és a magyar szakembereknek a dolga, hogy a céloknak az elérési útját meghatározzák és kidolgozzák. Ezért mondtuk mi azt, hogy szeretnénk látni, tudni, hogy mi zajlik a színfalak mögött, hiszen eddig semmilyen információt nem kaptunk egyetlen egy fideszes politikustól sem az IMF tárgyalásokkal kapcsolatban. Fontos lenne látni, hogy jó irányba halad-e a kormány, milyen kritériumokat, milyen feltételeket akar vállalni, mert mi azt mondjuk, hogy fontos nemzeti érdek az IMF megállapodás, de a kormány nem vállalhat olyan kötelezettségeket, ami további megszorítást eredményez azoknál az embereknél, akik amúgy is már nehéz helyzetben vannak.
Nem kötik meg ezzel túlságosan a kormány kezét? Hát kit lehet megszorítani ebben az országban?
Hát például gazdagokat.
Mint az embereket. Ők is emberek.
Igen, csak hát ez a jelenlegi kormány a szegényeket sanyargatja. Tehát itt az a gond, hogy a kiskeresetőektől elvesznek, a nagyobb keresetőeknek megadnak. Tehát az, aki több százezer, több millió forintot keres egy hónapban, nem egy évben, az ugyanúgy több százezer, meg több millió forintot nyer ezzel az adórendszerrel. Aki meg pár tízezer forintból él egy hónapban, az még elveszthet akár havonta 5-6 ezer forintot, ami az ő életébe egy hatalmas kiesés a családi költségvetésből. Ezért mondom, hogy ez egy perverz adópolitika, perverz társadalompolitika, ezen változtatni kell. Tehát ezért mondjuk azt, hogy hát ugye mi megkötni a kormány kezét sajnos nem tudjuk, mert ha tudnánk, akkor már megtettük volna számos ügybe, de a kétharmados parlamenti többség ugye látható módon ezt úgy használják a fideszesek, mint hogyha ez mindenre feljogosítaná őket, és tulajdonképpen visszaélnek ezzel a hatalmas többséggel.
De tehát, miért? Bocsánat, ezt nagyon sok ellenzéki politikus mondja, hogy visszaélhet a kétharmados többség.
Akkor lehet, hogy van benne valami igazság.
Nem, a kétharmados biztos van, mert a kétharmados többségnek a lényege az nem, hogy nem. Meg lehet szavazni olyan törvényeket,
amelyeket. Nem, a demokrácia lényege az, hogy van bennem önkorlátozás. A demokrácia lényeg az, hogy tudom, hogy megtehetnék valamit, de mégsem teszem meg, mert azt gondolom, hogy jobb, ha közösen érünk el valamit. Talán ön is emlékszik arra, amikor a Hon kormánynak 72%-os parlamenti többsége volt, nem 60-valahány, 72% az SZDSZ-szel. Akkor is szóba került az alkotmány módosítása, és akkor az akkori miniszterelnök Hon Gyula bevezetett egy 4/5-ös szabályt, ami arról szólt, hogy az alkotmányt bármilyen módon csak 4/5-del lehessen módosítani, pont abból vezérelve, abból a gondolatból vezérelve, hogy adjunk lehetőséget az ellenzék kezébe, jogi lehetőséget, kemény lehetőséget arra, hogy befolyásolja a folyamatot, mert egy alkotmány nem lehet csak egy pártként vagy egy koalícióként elfogadni. Tehát van erre pontosan jó példa. 72%-kal simán lehetett volna újraírni a teljes alkotmányt.
Ez innen nézve is jó példa? Akkor lenne most egy alkotmányunk, és ez az új alkotmány, valamint az önök szempontjából nem változtathatott volna.
Szerintem az akkor is jó példa volt, tehát félrejtés ne essék, tehát a demokratikus, így van, tehát ez egy demokratikus hozzáállás, hogy, hogy igenis törekszem a párbeszédre, törekszem az egyeztetésre, de ugye nem csak az a baj, hogy most az ellenzéke nem egyeztet a kormány, mert azt mondja, hogy hát a kétharmad, az kétharmad. Na de kérem, a civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel, a különböző szakmák képviselővel, akik nem parlamenti tényezők, nem egy pártnak a antennái vagy szövetségesei, hanem független érdekképviseletet látnak el a pedagógusoknál, a munkavállalóknál, a nővéreknél, az egészségügyben dolgozóknál, azokkal miért nem lehet egyeztetni? Tehát miért az újságból kell...
Bizonyos kérdésekben meg egyeztetni.
Mondjon nekem már egyet, amiben egyeztetés
történt. Nemzeti alaptanterv például egyeztettek, a munkatörvénykönyvénél is egyeztettek.
Hát, bocsánat, ne keverjük össze azt, hogy a kormány mit mond, hogy egyeztettek, meg aztán, hogy nézzük meg, mit mondanak azok a partnerek, akikre ráfogják, hogy egyeztettek. Tehát ugye mindenki, aki belekeveredett ebbe a nagy, fantasztikus kormányzati egyeztetésbe, az azt mondja, hogy hát ezek ilyen látszott dolgok voltak. Meghívták kávézni őket, ők elmondták a véleményüket, majd azt mondták, hogy hát sajnos erről mi itt most nem tudunk dönteni, és amikor beküldték végül a törvénynek a szövegét, akkor semmi változtatás nem volt benne, és egyetlen egy észrevételüket nem vették figyelembe. Hát ezt nem nevezném egyeztetésnek, és sokkal inkább ilyen politikai PR-nak, amivel megpróbálják szépíteni a szépítetetlen.
Az új köztársasági elnökkel milyen viszonyt kívánnak ápolni?
Hát remélem, hogy egy kiegyensúlyozott viszonyt lehet vele ápolni. A parlamenti beszéde az új köztársasági elnök úrnak az mindenféleképpen egy pozitív kezdet. Én azt kell, hogy mondjam, hiszen ha úgy is fog cselekedni, ahogy a parlamenti, úgymond szűzbeszédében elmondta megválasztott köztársasági elnökként, az reménykeltő, mert ez egy teljesen más stratégiát vagy politikai hozzáállást mutat, mint maga a Fidesz és Orbán Viktor, amit képviselt. Tehát úgy tűnik, hogy miközben Orbán Viktor le akarja gázolni a Magyar Szocialista Pártot, mindent megtesz azért, hogy ellehetetlenítsen bennünket, és minden más ellenzéki vagy más vélemény sem vesz figyelembe. Aközben a köztársasági elnök úrnak a mondatai arról szóltak, hogy kompromisszumkészség, párbeszéd, együttműködés, a kisebbségi vélemény figyelembevételje, ha jól emlékszem, talán ezek voltak a számunkra fontos kulcsszavak sok minden más fontos gondolat mellett. Ha így történik majd a napi gyakorlatban is, és igaz lesz, hogy ő nem a nemzet golyóstolla lesz, ahogy az elődje volt, hanem valóban szuverén módon megfontolja, hogy miről hogyan döntsön, és él az alkotmányos kontroll és egyéb más lehetőségével, már korlátozó lehetőségével, akkor megépítheti magának Áder úr azt az imidzset, ami a beszédéből sugároz, hogy ő nem egy pártkatona, vagy legalábbis egy pártkatona volt, és van egy olyan politikai karrierje, ami miatt nekünk nagyon sok vitánk volt vele, és nagyon sok mindenben nem értettünk sem akkor, sem ma egyet, de az ember képes változni, és képes felnőni egy ilyen típusú magas közjogi méltóságra jellemző poszthoz. Reméljük, hogy így lesz. Ha így lesz, akkor az látszani fog, hogy nagyon sok alkotmányellenes döntését, törvényét vissza fogja utasítani a Fidesz kormánynak, és ezzel egészen biztosan tudja javítani a mai közállapotokat. Ő a joghoz ért, hiszen ebben töltötte el szakpolitikusként az életét. Ez mindenféleképpen egy pozitív előjel.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Mesterházi Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége.